Istentől, ami atyától és az ő szent fiától, mi Úrunk Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük meg Isten tiszteletünket a 240-es számú énekkel, a 240-es ének úgy kezdődik. Menst, aki elmerül, hódd, aki gyönge, fog szeliden fel a bűnbeesőt, szánk, aki téved és hívt, a bukottat. Mondd neki, Jézus a menti meg őt. Menj, aki elmerül, hódd, aki gyönge. Üdvözítőnknek a ványa csak ez. 240-es énekkel kezdjük meg Isten tiszteletünket.
Thank you.
19. rész első 9 versszakát, majd pedig imádsággal készülve a 180. énekünk első versszakát fogjuk fennállva énekelni, így kezdődik ez, jobban írom. Mózes második könyvéből a 19. részből így szól Isten szent igéje. A harmadik hónapban, azután, hogy kijöttek Izrael fiai Egyiptom földéről, azon a napon érkeztek a Sínai pusztába, Refidimből indulván érkeznek a Sínai pusztába, és táborba szálltak a pusztában. A hegyel átelemben szállt pedig ott táborba az egész Izrael, Mózes pedig felment az Istenhez, és szólt hozzá az Úr a hegyről, ezt mond a Jákob háza népének, és ezt ad tudtára az Izrael fiainak. Ti láttátok, amit Egyiptommal cselekedtem, hogy hordoztalak titeket sas szárnyakon, és magamhoz bocsátottalak titeket. Most azért, ha figyelmesen hallgattok szavamra, és megtartjátok az én szövetségemet, úgy éreztek nekem valamennyi nép közt az enyém, mert enyém az egész föld. És lesztek ti nekem papok birodalma és szent nép, ezek azok az igék, amelyeket el kell mondanod Izrael fiainak. Elment azért Mózes, és egybehívta a nép védeit, és elejébe adta mindazokat a beszédeket, amelyeket parancsolt neki az Úr, és az egész nép egy akarattal felelt és mondta, valamit rendelt az Úr, mind megtesszük. És megvittem Mózes az Úrnak a nép beszédét. És mondta az Úr Mózesnek, én hozzád megyek a felhő homályában, hogy hallja a nép, amikor beszélek veled, és higgyenek neked mindörökké. És elmondta Mózes az Úrnak a nép beszédét. Isten tegye áldottá a hallott igét, imádságra készülve a 180-as ének első verszakát énekeljük fennállva, így kezdődik ez, jobban tiéd, Uram. Szent igéd, a szent írásból, Bibliából hozzájuthatunk mindahhoz, amit te üzenni akarsz nekünk, és nincs szükségünk többre, mint arra, ami a szent írásba összegyűjtetett. Nincs többre szükségünk, mint ami a te szent fiad Jézus Krisztus által a miénk lehet, a testélet igében, ami a miénk, és ehhez hozzátenni, ebből elvenni nem lehet, nincs szükségünk semmi másra, nincs szüksége semmi másra az embernek, mint arra, hogy az örökkévaló Isten te szólj hozzá, igéd által, fiad által, hagy tapasztalhassuk meg azt, hogy neked a terved mindig is az volt az emberrel, hogy szent népet teremts, mindig is az volt a terved az emberrel, hogy őrizze és művelje azt, amit te megteremtettél és nekiadtál, és ahogy bővül a feladat, a te akaratod és a te megbízatásod sohasem változik meg, mindig ezt akarod ránk bízni, őrizzük, műveljük, beszéljünk róla, vigyük hírét, tegyünk bizonyságot róla, és hagyj tapasztalhassa meg más is, hogy milyen nagyszerű dolog veled, örökkévaló, élő Istennel szövetséget kötni. Azt köszönjük meg, hogy te sohasem változtatod meg az ígéreteidet, törvényeidet. Soha sincs benned változás, vagy változásnak árnyéka minden korban, minden helyzetben. Ugyanaz volt a terved, mint a teremtéskor, és ebből nem engedtél, nem változtattál. Csak mindig közelebb és közelebb jöttél, mindig többet és többet adtál magadból, hát ha megértjük és hozzád fordulván megtérünk, veled kapcsolatot keresünk. Köszönjük ennek a lehetőségét, köszönjük azt, hogy még most is szól a te igéd, még most sem fejezted be azon vágyadat, azon akaratodat, hogy minden ember eljusson az Isten ismeretére, az igazsághoz és igazságra. Hogy meddig van ennek lehetősége, ezt te tudod egyedül, de hogy megalkottad, létrehoztad, nekünk adtad az összes olyan eszközt, amely segítségünkre lehet ebben. Ezt tudjuk, van, aki csak sejti, de lehet, hogy akarja, és ezt az akaratot is te fejleszted, te teremted belénk, és rajtunk múlik, hogy ennek az akaratnak kibővüléseképpen szoros kapcsolatunk lesz, vagy pedig hátat fordítunk neked. Tégy alkalmassá bennünket, örökké való Isten, hogy minél inkább magunkba foglalhassuk, magunkba hívhassuk azt az akaratot, amely szent akarat, tőled jövő akarat, amely a te ismeretedre, a te keresésedre van hivatva bennünk. Hadd köszönjük meg, örökké való Isten, hogy hozzád lehet fordulni minden kérésünkkel, minden örömünkkel, bánatunkkal. Hadd tegyük most kezedbe a betegeket, hadd köszönjük meg azt, hogy Sámuel jobban van, és hadd tudjuk továbbra is azt, hogy a te kezedben van, te tartod fölötte áldó védő kezedet. Így hadd tegyük nem csak őt a kezedbe, hanem mindazokat, akik valamilyen problémával, teherrel küszködnek. Hadd tegyük kezedbe a nincsteleneket, hajléktalanokat és mindazokat, akik nem tudják ügyeiket intézni, és talán arra hivattál el bennünket, azt a feladatot akarod adni, hogy segítsünk mindazoknak, akik így ügyeiket képtelenek felvállalni és képviselni. De hadd könyörögjünk meg, még Urunk, azért, hogy légy közöttünk és áldj meg bennünket, ezt minden alkalommal elmondjuk, hiszen ha nem vagy itt, ha nem érezzük jelenlétedet, nincs értelme annak, hogy együtt vagyunk, hiszen te mindenütt jól érzed magad, ahol keresnek, ahol szívesen hallgatnak téged, és azt ígérted, hogy te ott jelen vagy, és megszenteled jelenléteddel az együttlétet. Így ebben reménykedve hagyjunk hozzád közösen a tőled tanult imádság szavaival, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Foglaljuk helyet. Folytassuk Isten tiszteletünket a 268-as számú ének eléneklésével. Így kezdődik ez. Nem láthat már, de fölviszem, Jézus tiéd vagyok, bár arcod rejtve van nekem, mégis felém ragyog. 268-as számú énekkel folytassuk Isten tiszteletünket.
kedves gyülekezet, a mára kijelölt szakasz Lukács evangéliumában található a 20. részben a 9. verszakkal kezdődő és 19. verszakkal bezáródó szakaszban, amelyet ülve hallgassatok meg. Lukács evangéliumának 20. részéből, tehát a 9. verszakkal kezdődő szakaszból így szól Isten szent igéje, és kezdte a népnek példázatot mondani. Egy ember plántált szőlő, és kiadta azt munkásoknak, és hosszú időre elutazott. És annak idején elküldte szolgáját munkásokhoz, hogy adjanak neki a szőlő gyümölcséből. A munkások pedig ezt megverték, és üresen bocsátották el. És még másik szolgát is küldött, de azok azt is megverték, és meggyalázván üresen bocsátották el. És még harmadikat is küldött, de azok azt is megsebesítvén kivetették. Mondta azért a szőlőnek, ura, mit cselekedjem? Elküldöm az én szerelmes fiamat, talán azt, ha látják, megbecsülik. Amikor azt látták a munkások, tanakodtak egymás között, és ezt mondták, ez az örökös, gyertek, öljük meg őt, hogy miénk legyen az örökség. És kivetvén őt a szőlőből, megölték, mit cselekszik ezért a szőlőnek ura azokkal? Elmegy és elveszti azokat a munkásokat, és a szőlőt másoknak adja, és amikor ezt hallották, mondták, távol legyen az, ő pedig rájuk tekintvén mondta, mi az tehát, ami megvan írva, amely követ az építők megvetettek, az lett a szeglet fejévé. Valaki erre a kőre esik, szétzúzatik, akire pedig ez a kő ráesik, szétmorsolja azt. És igyekeztek a főpapok és az írástudók kezeiket őrá vetni azon órában, de féltek a néptől, mert megértették, hogy ő ellenük mondatott ez a példázat. Ez a szakasz, amit előttünk állt, az úgynevezett szinoptikus evangéliumokban is megtalálható. Ez azt jelenti, hogy Máténál és Márknál is megtalálható a szinopszis, a szinoptikus, valami olyasmit jelent, hogy együttálló, azaz, mintha egyik a másikból táplálkozna. Sokan úgy gondolják, hogy Márk evangéliuma volt az elsődleges forrás, amelyből építkezett a másik két evangélium, mások pedig azt gondolják, hogy létezett egy ős evangélium, az úgynevezett Q-val jelölt evangélium, ez kvellét, forrást jelent, amelyből táplálkoztak ezek az evangéliumok. Nagyjából a másik két evangéliumban leírtak is, így hangoznak el, ahogy itt Lukács evangéliumában elhangoznak, nincsenek lényegi különbségek, hanem nagyjából ugyanaz a mondandója mindegyik evangéliumnak. Talán annyiban különbözhet, hogy ki az, aki a középpontban állhat, ki az, akiről szól ez a pár gondolat, és ennek mentén is elindulhatnánk, hogy vajon ki az, akiről beszélni akar Jézus a hallgatóságnak, önmagáról a szőlőművesek állnak elénk, vagy pedig esetlegesen önmagáról, az atyáról akar valamit számunkra leírni és körbeírni. Mind a két kiindulási pont jó lehet. Szól neked és nekem, szól azoknak, akik ott körülötte voltak, és szól azoknak, akiknek volt már ismerete az örökkévaló Istenről, szól azoknak, akik nem teljesen ismeretlenül hallják Jézusnak ezeket a gondolatait, szól azoknak, akik talán most hallják először az üzenetet, és ők is megtalálhatják ebben a megfogalmazásban, üzenetben a maguk útravalóját. Lehetne tehát úgy közelítenem ehhez a gondolathoz, hogy ahogy itt Károli címfeliratot ad, példázat a gonosz szőlőművesekről. Máshol most megnéztem, miközben a bevezető gondolatokat közöltem veletek, máshol nincs ott a gonosz jelző, csak a szőlőműves jelző, de van, ahol ott van, és van, aki pedig úgy szeretne közelíteni ezt, hogy szóljon a gazdáról ez az üzenet. Hát ma megpróbálok mind a gazdáról, mind pedig a szőlőművesekről mondani valamit. Érdemes azt is megfigyelnünk, hogy mikor és hol hangzik el ez a példázat, vajon teljesen ismeretlenül éri azokat, akik hallgatják, vagy van valami ismeret anyag, amire az előadó támaszkodni tud, hiszen ez egy előadási módszer, hogy az ember megpróbál olyan példát hozni, tanítói, oktatói, pedagógiai módszer is ez, amely nem ismeretlen a hallgatóság számára, hiszen így jobban rögzül az az üzenet, amely üzenetet, új tudást át akar adni a hallgatóságnak. Duplán ismerős a történet a hallgatóknak, ezért Jézus egy kiváló pedagógiai módszert használ, és lehetne ennek mentén is berendezkednünk, és pedagógiai szempontból vizsgálni ezt az előadást, de most nem ezt tenném, szóval kétszeresen is jó eszközt választ Jézus, hiszen Palesztinában, vagy Izrael területén óriási szőlőültetvények voltak, tehát mindenki számára ismerős az a példázat, amit Jézus elmond az ő számukra. Tudjuk a Bibliából, hogy az újjáteremtett világban Noé kezdte el a szőlőnek az ültetését, és itt az izraeli területen már a kora bronzkor idejéből találtak szőlőültetvényeket, vagy ha nem is szőlőültetvényeket, hanem szőlőmagvakat, de azt tudjuk, hogy Görögországból pedig az időszámításunk előtti 500-as évekből is maradt már szőlőmag, szóval egy olyan közegben hangzik ez el, ahol már a korai bronzkortól időszámításunk előtt 3500 tájékáról vannak emlékek a szőlőtermelésről, és apáról fiúra szállva mindenki otthonosan mozog ezen a területen. De azt mondtam, hogy kétszeresen is jó eszközt használ Jézus, hiszen nem csak egy olyan példát hoz, amelyet a hétköznapi ember is nagyon nyugodtan megérthet, hanem Ézsaiás könyvében találkozhatunk egy ezzel paralel írással, Ézsaiás könyvének 5. részéből való ez, ahol azt énekli, vagy panaszkodja Ézsaiás, hogy szerelmesének épített egy borsajtót, egy szőlőt, megtisztította a kövektől, és teljesen elvadult az egész szőlő. És azok az írástudók, és azok az akkori rendelkezésre álló szövegeket ismerő tudósok Pontosan tudták, hogy Jézus Ézsaiás könyvére is utal ezzel. Többféleképpen nyúlhatnánk hozzá ehhez a példázathoz, és valószínű, hogy te, aki itt ülsz, ti, akik itt ültök a teremben, nektek is megfogant valami gondolat a fejetekben, hogy vajon hogyan is kellene ehhez a példázathoz hozzányúlni. Valaki befektetett és felépített egy egész üzemet. Ültetett szőlőt, körbekerítette, hogy nehogy a vadak lelegeljék, borsajtót ültetett, és a vagyonát befektetvén arra gondolt, hogy ezt a vagyont megpróbálja működtetni. Lehetne így is közelíteni ehhez a kérdéshez. Úgy nevezik ezt a fajta módszert, amely az abszintetizmus, amely valami olyasmi, hogy az ember elutazik, és annak a vagyonnak, ami a rendelkezésére áll, valami hasznát akarja látni, de nem tartózkodik ott, ahol a vagyon neki termelne. Nem egészen erről van szó, de hogy jobban megértsük, hogy mire gondolok, ez az abszintezmus azt jelenti, hogy házon kívüliség, házon kívül tartózkodik valaki. Magyar földesurakra volt ez jellemző, hogy városokba laktak, vagy Bécsbe kártyáztak, és otthon volt a birodalmuk, a birtokuk, és csak annyiért jártak haza, hogy ezeket a birtokokat, sőt, sok esetben haza se jártak, csak az intéző vitte utánuk a pénzt, hogy beszedjék az adót, és azoktól beszedjék a bért, amely bér a megállapodás után járt volna neki. Lehetne így is közelíteni. De van ennek az abszintezmusnak egy másik fajtája, amit a bérlő felől lehetne megközelíteni, akinek ugyan a jog szerint kötelessége lenne a jelen esetben a szőlőt minden szempontból művelni, trágyázni, és olyan állapotba hozni, hogy az az értékét ne veszítse el. De van olyan bérlő, aki csak úgy akarja bérelni a rábízottat, hogy az adja neki a hasznát, és semmiféle befektetést nem eszközöl a földterület a jelen esetben a szőlővel kapcsolatban. Ezt is tiltja a törvény, vagy ezt tiltja a törvény, mert hisz ugyan bérli a területet, a földterületet, de a jog szerint kötelessége, legjobb tudása és legtöbb erővel rendben tartani, termővé alakítani és szinten tartani, talán ez a leghelyesebb kifejezés, azt, amit bérel a bérbeadótól. Azon is gondolkozhatnánk, hogy mi az, ami miatt a bérbeadó, itt a jelen esetben a gazda, nem csap le azonnal a bérlőkönre. Először elküld valakit, hogy hozzanak a gyümölcsből. Megverik, megölik. Elküldi a másikat, harmadikat, megölik. Elküldi a fiát, azt is megölik. Azon gondolkoztam, miközben olvasgattam mind a három evangéliumban a leírtakat, hogy vajon miért ilyen nagy ennek a gazdának a türelme. És érdekes módon rátaláltam egy szociológiai kifejezésre, ami szinte törvényszerű az ilyen jogviszonylatban, amit talán így lehet megfogalmazni, ez a szubszidiaritás elve, amely azt jelenti, hogy nem szól bele az önkormányzat mondjuk, vagy nem szól bele az ország vezetése bizonyos dolgokba, olyan dolgokba, ami helyi szinten is meg lehet oldani. Ez az úgynevezett alulról építkező társadalmat jelenti. Nem szól bele abba, hogy hogyan kezeli, mit csinál, mert hisz csak akkor van joga és lehetősége, vagy inkább ezt nevezik a fékek és ellensúlyoknak a rendszerének, hogy csak akkor szól vele, hogyha az a bérlő már képtelen valami olyasmit tenni, ami előrébb vinni az ügyet, vagy ha ezt az egész elvet tekintjük, akkor a bizonyos helyi szintű kisközösség az már képtelen valamit önerőből megoldani, de ameddig megtudja, addig korlátozza magát a magasabb szinten álló önkormányzat vagy törvényalkotó elem. Lehet, hogy a gazda nem is egy ilyen távoltartó abszintizmus elvét valló despota földes úr, hanem inkább egy önmagát korlátozó, és ennek a társadalmi elvnek a nyomán önmagára nézve kötelezőnek tartó törvényt épített be maga számára. Kiadtam bérbe, nem szólok bele addig, amíg jól mennek a dolgok, de itt nem mentek jól a dolgok. Itt a bérlő, aki valamilyen oknál fogva el akarta rabolni a gazda vagyonát, nem foglalkozott az ültetvénnyel, és nem foglalkozott azzal sem, ami a megállapodásban ráhárult volna. Meddig tűrje a gazda ezt a fajta ellenszegülést? Érdekes lenne, majd egyszer talán leülünk, és ezt a példázatot is jobban kivesézzük. Ki mit gondol? Hol van a határa ennek? Meddig lehet ezt tolerálni? Hol van az a határ, amikor azt kell mondani, hogy na, eddig és ne tovább? Szoktak a tévében ilyen jogi helyzetek lenni, és sokszor kitalált történeteket tárnak elénk. Én néha megszoktam ezeket nézni, és abban volt egy hasonló történet, amikor valaki kiadta a lakását albérletbe, és nem fizetett semmit az albérlő, hanem Egyiptomba utazott, európai körútra utazott, és egy fillért se kapott a bérbeadó a bérlőtől. Hát mi a teendő ilyenkor? Ki lehet költöztetni, vagy be kell tartani a törvényes utat, és korlátozni kell önmagát a bérbeadónak, és maradni kell a jog területén, és amit a jog előír, azt önmagára nézve kötelezőnek kell gondolni, hiszen a mi jogérzékenységünk, vagy jogos felháborodásunk azt diktálná, hogy azonnal ki kell vágni, le kell cserélni a zárakat és a bútort, kihaigálni az utcára, és menjen Isten hírével, hogyha ilyen módon felrúgta a megállapodást, és lehetne sok-sok oldalról közelíteni ezt. Érdekes, a mai jog is védi a bérlőt, nem lehet önbíráskodást alkalmazni, bármennyire nem tetszik ez valószínű nekünk. Védi a bérlőt, és csak a bíróság döntése alapján lehet ezeket a dolgokat megtenni. Erről van szó. a példázatbeli szőlős gazda korlátozza a neki adatott hatalmat önmagára nézve. Hát mi van itt? Mit mondana a mi igazságérzetünk? Meddig lehet ezt tolerálni? Hol van ennek a határa? Az örökkévaló Istenről szól ez a példázat. És amikor az ember önmagát képzeli a bérlő bőrébe, akkor úgy gondolja, hogy messze van az a határ, ameddig el kell mennie a szőlős gazdának. Amikor mással kapcsolatban gondolkozik, akkor jogos felháborodásában igen hamar el szokta mondani, hogy mi az, amit szerinte tennie kellene a gazdának, és mi az, amit a gazda milyen kár és milyen buta, hogy nem tett meg. Hányszor szólított meg bennünket az örökkévaló Isten? Hányszor küldte el szolgáit, szentírását, egy-egy rádiós istentisztelet, vagy egy-egy televízióban látott vita kapcsán, vagy egy-egy igehirdetés, ami véletlenül, vagy kész akarva részt vettem. Hol van az a gyümölcs, amit, vagy amivel a gazda elé, a bérbeadó gazda elé oda lehetne állni? Miféle gyümölcs az, amit követelhet rajtad és rajtam az örökkévaló Isten? Galácia beliekhez írott levélben azt lehet olvasni az 5. részben, hogy mik azok a gyümölcsök, amelyek tetten kellene, hogy érhetőek legyenek a mi életünkben. Szeretet, öröm, békesség, béketűrés, jóság, szelídség, és sorolja ott a lélek gyümölcseit, a szentírás. Ezek a gyümölcsök rendben vannak. Ez áthatja a mi életünket, mert akkor lehetne jobb gyümölcsök után is vágyakozni, lehetne jobb gyümölcsökkel odajárulni a szőlős gazda elé. Az kémek, a kémek, amikor elmennek kikémlelni az ígéret földjét, akkor talán emlékszünk rá, vagy akik szívesen olvassák a Szentírás és ezt a szakaszt olvasták, arra azzal jönnek vissza, hogy milyen gyönyörű, tejjel, mézzel folyó Kánaán ez, és jönnek ketten, akik szőlőfürtöket hoznak. Alig bírják elhozni a szőlőfürtöket. Isten ígérete áll az egyik oldalon, a másik oldalon az, hogy én merem-e hozni azt a gyümölcsöt, amit Isten rám bízott, vagy merem-e hinni, hogy az ígéret földje, az tejjel, mézzel folyó Kánaán. Vagy úgy járok, mint kettő híján a kiküldött kémek, hogy igen, Uram, gyönyörű szőlő van, gyönyörű gyümölcs van, de ott óriások laknak. De ott olyan a helyzet, ahonnan nem lehet ilyen gyümölcsöt hozni, csak lopva. Igazán megérthetnéd, gazda uram, hogy én olyan helyzetben élek, ahol nem lehet Isten követő életet élni. Hát mit fognak szólni azok, akik környezetében én élek? Mit fognak szólni, ha nem állok be azok sorába, akik nyugodtan elhozzák, ami a vállalaté, hiszen az közös. Azért nem kell fizetni, ha ilyen hülye a gazda, hogy a kezünkre bízta, akkor az a miénk. Egyszer valaki elmesélte nevetve egy barátjának, hogy milyen bolond a háztulajdonos, aki azzal bízta meg őt, hogy vigyázzon az értékeire, amíg ő távol van. Ott hagyott egy nagy üveg viszkit, és hát bolond lett volna, ő azt meg el nem vinni. Hát milyen bolond, meg ott hagyta a pénzt is. Hát az, azért hagyta ott, hogy ő elvigye. Azért bízták meg, vagy azzal bízták meg, hogy őrizze az értékeket. És ennek ellenkezője történt, kecsére bízták a káposztát. Ó, milyen nagy értéket bízott ránk az örökkévaló Isten. Legutoljára elküldte az ő fiát, Jézus Krisztust. Jézus akkor meséli ezt el, akkor mondja el ezt a példázatot, amikor onnantól kezdve már csak a jeruzsálemi kereszthalál áll előtte. Elküldte a fiát, hogy keressen valami gyümölcsöt, keressen békességet, szeretetet, jóságot, hűséget, és sok minden olyat, ami akkor van bennünk, hogyha az örökkévaló Istennel békességben élünk, vagy keressen rajtunk olyat, akinek bizonyságot tettünk arról, hogy milyen nagyszerű dolog az örökkévaló Istennel közösségben lenni. Gyere, hallgass te is Isten igéjét, milyen jó dolog megváltozott élettel és Isten igéjével átitatott élettel élni. Mondhatnám azt is, hogy lelki értelemben ugyanez játszódik le szüntelen. Jött ez, jött az, jött a harmadik, és eljött Jézus Krisztus. Kiről szól ez a történet? Szól egyfelől a minden lehetőséget megteremtő szőlősgazdáról, az örökkévaló Istenről, aki úgy szeretett téged, aki itt ülsz, és engem, aki itt állok, hogy elküldte az ő fiát a gyümölcsért. Ide indít mindez bennünket. Amen. 281-es ének első verszakát énekeljük, így kezdődik ez ott a messze földön, árván hontalan, halld meg a kiáltást, fiam, fiam. Szokott rendben délelőtt 11 órától Isten tisztelet lesz, és bármennyire szomorú vége a nyárnak, jövő héten már szeptember van, ha jól gondolom, ugye? Még nem?
Vasárnap
elsője van, igen, szeptember lesz. És ráadásul első vasárnap is, az nem szomorú, hogy első vasárnap lévén úrvacsorai közösséget tartunk mindazok számára, akik elszíten elkészülnek. Szeretném már hirdetni, hogy a szokásos Arszakra fesztivál szeptember 14-én szombaton 6 órától, az szombat, most úgy emlékszem, hogy ez 14 szombat, ugye? 14-én 6 órától lesz.
ezt már évek óta közösen a Helikon Kulturális Egyesülettel tartjuk, ők mindig nagyszerű alkotásokkal örvendeztetnek meg bennünket, sőt hosszas beszélgetések szokták ezt megelőzni, mert mindig bibliai témája van ennek a témának, és most Jézus egyik gondolata a vezérvonal, legyetek egyek, mit jelent az egység, kivel lehetek egy, és kivel nem. Hát nagyon várom, hogy miféle hatások fognak születni, ilyenkor mindig a egyház központi kórusa is valami nagyszerű énekmuzsikával szerepel, hogy egy gazdag. Nagyon szép program ígérkezik, gondoljuk erre imádságban, és hát már ugye még majdnem egy hónap van, amíg tegyük magunkat szabaddá, ha meg tudjuk tenni. Aztán hogy hirdessem, hogy sokaknak gondot okoz az iskola kezdés, gondoljunk rájuk imádságban, hogy hirdessem már régi hagyományért gyülekezetünkben, hogy megpróbálunk szeptemberben egy iskolatáskát legalább megtölteni, és minden olyat teleszenni, ami szükséges egy gyereknek. Az nem baj, hogyha meg tudunk mondjuk két táskát tölteni, de jó lenne, ha egyet meg tudnánk tölteni, ezért a jövő heti versenypénz az ezt lenne hivatott szolgálni, úgyhogy aki úgy gondolja, hogy támogatná valamely gyereknek az évkezdését, akkor ezt anyagilag is lehet, meg lehet tenni. Imádságban persze hordozzunk, gondoljunk azokra, akik nagyon nehezen tudnak neki látni az iskolának, vagy mondjuk egy példát, olyan sokszor annyi a probléma, miközben mondjuk valamelyik diák gyerek hiányzik az iskolából, és rögtön gyámíthoz, és nem tudom hova rohangálnak, miközben csak egy cipőt kell venni, hogy ne kelljen annak a szerencsétlen gyereknek mezitlán járni, mert szégyen mondjuk, hogy mezitlán kell iskolába menni. Gondoljuk így azokra, akiknek ez óriási teher. Aztán indul a Tápiósz elejé iskola is lassan, úgyhogy gondoljuk ő rájuk is. Imádsága talán elsőjén ja nem is, mert az még csak augusztus utolsó napja szombat, úgyhogy még biztos, hogy nem lesz szombaton, jövő szombaton alkalom. Úgyhogy majd azt követően igazgatóval megbeszéljük, hogy mikor kezdünk, de imádkozzunk értük, hogy ne fogyatkozzon el a kedvük a lelkesedésük. Hát most hirtelen nem jut eszembe más. Nem tudom, hogy a női óra és egyebek visszaállnak-e, vagy programjaink majd szeptemberben indulnak, meg hirdetlen kell az időben. Október. Hát akkor is már lassan készülhet. Van-e valakinek kérdése, említeni valója, vagy valamilyen kritikai észrevétel? Ha nincsen, akkor a megkezdett éneket énekeljük végig. 281-es ének második, harmadik és negyedik versszakát énekeljük, majd az áldás után az ötödik versszakot fennállva záró énekként. A második versszak így kezdődik, rajta a nyomornak súlyos terve van. A 281-es megkezdett ének második, harmadik és negyedik versszakát után az fogadjuk az áldást és az ötödik versszakot fennállva záró népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, világosítsa meg az Úr az ő arcát, te rajtad, és könyörülj